Honnan jött az elhatározás, hogy az édesapjának a szellemi hagyatékát, az írásai tanulmányait közkincsé tegye?
Apám hittérítő alkat volt, mert ő az általa felfedezett, vagy felfedezni vélt igazságot, azt mindig megosztotta minél többekkel. A Ceausescu rendszerben baráti társaságoknak beszélt tabu témákról, akár például arról, hogy történelmileg románoknak semmiféle joga nincs Erdélyre, ami hát oda vezetett, hogy egy idő után a Securitaténál rendszeres vendég lett, és később a rendszerváltás után egyrészt politikai pályára lépett, más oldalról pedig a politikai krédóját különböző tanulmányokba, elemzésekbe és publicisztikákba öntötte.
Az elmúlt egy vagy másfél évtizedben viszonylag keveset lehetett hallani az ön édesapjáról. Úgymond kevésbé exponálta magát. Háttérbe szorították, vagy méltatlanul került ki az erdélyi magyar politika első vonalából?
1996-ban kifejezetten őrá szabtak egy szövetség képviselőtanács határozatot, amely úgy szólt, hogy csak ott lehet valaki képviselő, jelölt, ahol lakik. Ő volt az egyedüli, aki ebbe a kategóriába esett, leszámítva egyébként a hegyen túli regáti megyékben induló magyar képviselőteket, ott nem volt fontos, hogy helybeli legyen, viszont ő ugye temesvárként Gyergyónak volt a képviselője, mert az ő programjának a legfontosabb alpontja a székely területi autonómia volt. Tehát ő nem régiókba gondolkodott, nem transzilvanizmusba, hanem egyik oldalról egységes magyarságba, és az erdélyi magyarságnak a nemzetstratégia prioritásait rangsorolta. Az volt számára a fő kérdés, hogy mi az a létkeret, ami biztosítja az erdélyi magyarságnak a hosszú távú fennmaradást, és ehhez keresett eszközöket, nem fordítva, hogy az eleve szűkös eszközökhöz rendeljük a célokat, mint ahogy az RMDSZ sajnos azóta is teszi. Így módon természetesen konfliktusba került a mondjuk így mérsékelt helyzetben ragadó tájba simuló szárnyal, és ők pedig tettek arról, hogy kigitteljék a parlamenti frakcióból. Ezek után a Magyarok Világszövetségében tevékenykedett jóapám, ott viszont azt lehet mondani, hogy sikeresebb volt a munkája, hiszen a külhoni állampolgárság ötletét, aminek ő volt a leghangsúlyosabb képviselője és legalaposabb elméleti kidolgozója, végül is ezt a törekvés siker koronázta 2010-ben. 1994-ben írt egy tanulmányt, az volt a címe, hogy támpontok egy dinamikus magyar paradigmához, aminek az volt a célja, hogy meghatározza azokat a legfontosabb célokat, amelyek optimatizálni tudják a magyar nemzetnek a sors esélyeit. És ő azt mondta, hogy mivel belátható időn belül nem lehetséges minden magyart egy hazában integrálni, ezért egy szubszidiáris nemzetstruktúrát kell kialakítani. Ha úgy tetszik, ez is az ő szavajárása volt, jó magam is többször alkalmaztam, hogy az alma modell helyett a szülő modellt kell alkalmazni, ami azt jelenti, hogy minden egyes nemzetrész el kell érje a lehető legnagyobb önállósági fokot ott, ahol él, legyen az az anyaországi, erdélyi, felvidéki vagy délvidéki, majd ezeket a nemzetrészeket, ha úgy tetszik, a kocsány kell összekösse, ami nem más, mint a határokon átívelő kapcsolatok, meg annyi szerves szál, és ezek közül a legfontosabb természetesen a közjogi alap, a közös magyar állampolgárság.
Mondjuk el a címét is ennek az internetes naplónak, a blognak, és hogy milyen rendszerességgel és milyen szempontok alapján válogatva kerülnek oda fel az írások.
A blognak az a címe, hogy Borbély Imre szellemi öröksége. Tulajdonképpen mindent, ami fölelhető, elérhető az írásai közül, azt egy aktualizálást célzó lábjegyzettel vagy fölvezetővel ellátva felszándékszom tenni erre a blogra. Az a célom, hogy hetente körülbelül kétszer legyen frissítés. Nagyon kellemes meglepetés, hogy miközben nem volt semmilyen különösebb reklámja ennek a blognak, a tegnap előtti frissítés 600 letöltést eredményezett 24 óra alatt.
Elsősorban kiknek ajánlja?
Én mindenkinek ajánlom, akit érdekel bármilyen kis mértékben a magyarság sorsa, akik nem elsősorban egyén érdekekben gondolkodnak, hanem a közösség sorsában, a közösség kilátásaiban, perspektíváiban.
Még ha úgy nehéz is beszélni róla, de azért megkérném, hogy kicsit a személyes emlékeit eleverítse fel az édesapjáról.
Hogyha van valami, amit elsősorban köszönök az Úristennek azon túl, hogy ő volt az apám, akkor az az, hogy közel 30 évig harcostársak lehettünk. Tehát hosszú ideig ugyanazokon a frontokon harcoltunk, ugyanazon eszmék jegyében, ugyanazon célokért. És hogyha egyetlen dolgot kiragadhatok az igen gazdag szellemi örökségéből, akkor az az, hogy a nemzet érdekében mindig képes volt úgy fölülemelkedni a személyes érelmein, hogy közben megőrizte a méltóságát és büszkeségét. Hadd utaljak erre azt lehet mondani a politikai bravúra, hogy fölállította a román parlamentet a 13. vérton tiszteletére. Ez annak köszönhető, hogy egyrészt Temesváron nőtt föl, ami egy multietnikus közeg volt, ahol Ceausescu alatt, amikor volt egy nagyon erős felső nyomás, a nemzeti különbségek valóban jelentéktelenebbek voltak, mint ma. Nem azt mondom jelentéktelenek, mert nem. Akkor is azért alapvetően a barátságok főleg etnikai alapon szövődtek, de sokkal kisebb volt az etnikai határoknak a jelentősége. Másrészt pedig német iskolában járt, ott is végzett, majd utána pedig román nyelvű egyetemen szerzett ismerősöket, jó barátokat, és mivel empatikus lélek volt, meg tudta szólítani az embereket a maguk nyelvén, és ez nem csak köznapi értelemben, hanem a saját gondolkodási nyelvükön. Számára mindig az volt a kérdés, hogy mit tud tenni annak érdekében, hogy magyarság előbbre jusson, és miután egy front bezárult előtte, ő nem próbálta magát visszaverekedni az RMDS első vonalába, de a második vonalába se, hanem olyan frontot keresett magának, amiben pont úgy tud használni a nemzetnek, sőt, talán meg inkább, mint RMDS-es parlamenti képviselőként, hiszen ő messzeben azonosult Orbán Viktor azon gondolatával, hogy a szakadékot nem lehet két kis lépéssel átugrani, hanem áttörésre van szükség. És ebben ő azt mondta, hogy egyrészt az önálló külpolitika, amit egyébként az RMDS 96-ban feladott, amikor Komárra lépett, és mindmáig nem rendelkezik önálló külpolitikával, másrészt pedig a politika társadalmasítása az, ami előre vezethet. Tehát egyik oldalról fontos a mozgástér kihasználás, másik oldalról pedig fontos a román hatalom nyomás lehelyezése, mert csak is így érhetünk el bármit is közjogi szinten. Mert mindaz, ami nem közjogi szint, mindaz, ami parlamenti apró munka, bármikor visszavehető, ugyanúgy, ahogy például a Mikó ügyben is visszavették a Mikó kollégiumot.